Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas Balatonakalin szervezett ötnapos élménytábort a felzárkózó településeken élő gyermekeknek, tette közzé a segélyszervezet a honlapján. A fiatalok 9 baranyai faluból érkeztek a nyári táborra. A soproni Szent Pál katolikus szakkollégium felvételt hirdet a Soproni Egyetem hallgatói számára a 2024-25-ös tanévre. Azon diákok jelentkezését várják, akik nyitottak és elkötelezettek a keresztény értékek iránt, fontosnak tartják a közösségi életet, nyugodt és életvidám otthont keresnek a tanulmányaikhoz. Fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várják. A jelentkezési határidő augusztus 7-e. A kollégium 32 főt képes befogadni. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Li Qiang kínai kormányfővel való vasárnapi megbeszélése során az olasz-kínai együttműködés újraindítását ígérte, és e célból egy 3 éves akciótervet írt alá az új együttműködési lehetőségek előmozdítására, jelentette a kínai állami média. Meloni szombaton érkezett Pekingbe, ahol 5 napos kínai útjáról elmondta, hogy ez annak az akaratnak a demonstrációja, hogy új szakaszba lépjenek, és hogy újraindítsák kétoldalú együttműködésüket. Hozzátette, az akcióterv célja az együttműködés új formáinak kipróbálása. Az ukrán-magyar határszakaszon 7220-an léptek be Magyarországra vasárnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8167-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság. Magyarországon már 80 egészségügyi intézménybe lehet időpontot foglalni az Egészségablak mobil alkalmazáson, vagy a 1812-es egészségvonalon keresztül, és ezen új, korszerű lehetőséghez egyre több járóbeteg szakrendelés csatlakozik, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon. Rétvári Bence a Siófoki Kórház rendelőintézetben tartott tájékoztatón beszámolt arról, hogy a július 1-től bevezetett mobil applikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetében volt biztosított, de bővül az önkormányzati fenntartásúak köre is, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereiket az új rendszerhez. Vitályos Eszter kormányszóvivő rámutatott, hogy az egészségablak egy nagyon hasznos, ingyenesen letölthető mobil alkalmazás, amelynek használatához a letöltés után csak tajszámra és ügyfélkapus azonosításra van szükség. Stratégiai jelentőségű, hogy újra magyar tulajdonba kerül a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba úgy fogalmazott, a budapesti repülőtér stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt 20 évben megháromszorozódott a forgalma, és most újra a Covid-járvány előtti rekordszinteket közelíti. A reptér nyereséget termel az országnak, az intézmény osztalékfizető képessége 35 milliárd forint, tehát nem pénzt visz, hanem pénzt hoz az államnak, hangsúlyozta az államtitkár. Ma is hatnak az első világháború következményei, az általa okozott lelki sebek még mindig nem gyógyultak be teljesen, ezért kötelesség emlékezni a harcok hőseire, mondta Töll László katonai identitásért felelős miniszteri biztos, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka vasárnap Budapesten az első világháború kitörésének 110. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi katonai hagyományőrző megemlékezésen. Az ezredes szerint rendkívül jelentős nap az első világháború kitörésének évfordulója, hiszen a 110 éve kezdődött események, a több mint 4 éven át tartó harcok nem csak a világ sorsát alakították át, de az emberiség vélekedését is saját magáról. Úgy vélte, a 20. század nagy konfliktusai innen eredeztethetők, a II. Világháború vagy akár a hidegháború gyökerei is ide vezetnek vissza 1914-be. Végül az időjárásról. Száraz, túlnyomóan derült napos idő várható, északon, északnyugaton a déli óráktól némi fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északnyugati szél sokfelé megélénkül, erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Estére 16 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kosárlabdával, ezt követően vízilabdával, majd vívással, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Szeretné megvédeni bajnoki címét, illetőleg a nemzetközi kupában előre szeretne lépni a következő szezonban a DVTK Hunterm női kosárlabda csapata, ezzel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a napokban. Szabó Tamást, a DVTK Hunterm ügyvezetőjét hallják.
Ünnepi alkalom, mert ez az első eset, hogy bajnok csapat vezetőjeként adhatok, tartatunk most sajtótájékoztatót, és ez nyilván egy szép pillanat a klubnak az életébe. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy megnyertük a bajnoki címet, és egy több évtizedes álmát váltottuk valóra a szurkolóinknak, ez egy kötelezettséget is ránk lótt, ami azt jelenti, hogy legalább ezt a szintet tartanunk kell, sőt, hogyha őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor szeretnénk még jobbak lenni. Ennek az első lépése nyilván az kellett, hogy legyen, hogy a csapatot, a sikercsapatot együtt tudjuk tartani, ami nagyon nagy részben sikerült is, ezért nagy köszönettel tartozunk a tulajdonosunknak és a szponzorainknak, akik lehetővé tették, hogy azt a nem kevés anyagi áldozatot, amit az igényért meg tudjuk hozni. De szerencsére ez nem csak pénzügyi kérdés volt, mert olyan légkört sikerült kialakítanunk itt Diósgyőrben, olyan infrastruktúrális háttérrel rendelkezésre, egészségügyi háttérre, vagy akár mondhatnám ugye a Péter által vezényelt szakmai munkát, hogy egy olyan közeg állt itt elő Diósgyőrben, ami miatt azért egyszerűbb megtartani a játékosokat, mint az korábban volt. Nyilván az előrelépéshez szükséges volt, hogy új játékosokat is igazoljunk, kicsit bővítsük a keretet. hogy a nemzetközi szinten, ha az előző évhez hasonlóan fogunk teljesíteni, az is egy óriási bravúr lesz, és abszolút elégedettek leszünk bele. Ugye most az új cél a Final Six, tehát az első hatba jutás lehet, ezt mindenféleképpen be fogjuk próbálni. A magyar bajnokságot természetesen címvédőként újra csak azt lehet kitűzni, hogy aranyérmet szerezzünk, és ugye a magyar kupában is tavaly egy szalmaszálon elcsúsztunk, vagyis egy banánhéjon elcsúsztunk ott a végén, hát remélem, hogy idén akár ezt is sikerül behúzni, de nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen a holt szezonban nagyon erős csapatok alakulnak ki, vagy még fognak is kialakulni, mert ugye még nem mindenhol tudjuk a kereteket, tehát egy nagyon komoly összehangolt munkára, jó csapat szellemre lesz szükség az, hogy meg tudjuk ismételni a tavalyi eredményeket, úgyhogy, de én azzal már elégedettem.
Most pedig a csapat új igazolását, Miklós Melindát hallják.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek a DVTK csarnokban, illetve hogy a sajtótájékoztatóra is el tudtam jönni. Nagyon várom a szezont, ami előttünk áll, és az lesz mindenképpen az én tervem is, hogy a legtöbbet segítsek a csapatnak, és ott, ahol tudok, hogy hasonló sikereket érjünk el, és mindenképpen még jobbakat is szeretnék, hogy meglegyen a bajnoki aranyérem is újra, meglegyen a megőrzése, illetve erről a szintről is csak feljebb szeretnénk lépni a nemzetközi szinteken is. Arról is beszéltünk Petivel, hogy mindenképpen ugye mezőnyposzton irányító, egyes, kettes, hogyha szükség van, akkor hármas is, de ott szeretnék segíteni, ahol tudok, és a mentalitásomat, illetve a játékstílusomat szeretném ugyanúgy belehozni ebbe a csapatba is, hogy tényleg a végsőkig küzdünk, és tényleg a legjobban szeretném egyénileg is kihozni magamból ebben a szezonban, illetve azt, hogy az lesz az elsőleges célom is, hogy a csapatnak mindenben tudjak segíteni, ahol szükség lesz rá. Igazából ott szeretnék teljesíteni, ahol ugye lehetőség is van rá, ezért is nagyon örültem, amikor a Miskolc megkeresett, mert nagyon szimpatikus volt, ahogy játszanak és az elképzelésük. Persze azért van különbség Szekszárdhoz képest, meg ugye Zsajko Gyokics játékstílusához is egy kicsit, de szerintem mindenkinek ki kell próbálnia valami újat, és bízom benne, hogy hely tudok benne állni.
Végül a csapat vezetőedzőjét, Völgyi Pétert hallják.
Gyorsan zajlottak az események a bajnoki cím megszerzése után. Igazából a játékosainkkal több hónappal bajnokság záróta előtt elkezdtük a tárgyalásokat a lehetséges hosszabbításról. Azt gondolom, hogy a legnagyobb értékünk az az a közeg volt, amit a szezon során sikerült kialakítani a szurkolóink, illetve a játékosaink körében. És ahogy minden évben arra törekszünk, hogy a meglévő értékeinket megtartsuk, így ebben a szezonban is az volt a feladatunk, hogy a jó játékosainkat, akik jól szerepeltek és alázattal tették a dolgokat, és ezt az egész csapatra el tudom mondani, meg tudjuk hosszabbítani a szerződését. Biztos, hogy sokkal kiegyenlítettebb, keményebb szezonra van kilátás, nézve az ellenfeleinket, erősödnek a riválisok, úgyhogy egy nagyon kemény szezonra számítok. Az Euroliga lebonyolítása is változik egy kicsit, nagyon észnék kellni itt rögtön a csoportkörnek az elején, hiszen egy-két hiba egy esetleges kiesést is jelenthet. Úgyhogy a terv az volt, hogy egy összeszakott csapattal vágjunk neki a következő szezonnak, és azokon a posztokon, ahol szükség van, ott próbáljunk erősíteni. A csapatnak a 90%-a mondhatom így megmaradt, és a Melinda mellett két olyan játékos van, aki becsatlakozik a felnőtt csapat keretéhez. Továbbra is problémát okoz, vagy okozott, és ezen próbáltunk változtatni, hogy az Euroliga terhelés, a magyar bajnoki terhelés, az U23-as bajnokságnak a terhelése, ahol a fiatal játékosaink pallérozódnak, minél sikeresebb el tudjuk osztani, és minden olyan perc, amit a fiatal játékosaink az Euroliga miatt utazással töltöttek, kiestek az iskolai tanulmányaikból, illetve nem tudtak edzeni ezekbe az időszakokba, és ha belgondolunk, akkor ez a 3-4 napos túrákkal ez több mint egy hónapot kitesz egy szezonban. Ezen próbáltunk változtatni, és ennek megfelelően 10-15 játékossal fogunk nekivágni a bajnokságnak, akiknek elsősorban az a feladata, hogy az Euroligában is és a magyar bajnokságban is a hátukon vigyék a csapatot, hozzák a mérkőzéseket, és a fiataljainknak pedig ezeket az értékes 20-as játékperceket jó kihasználva megmutatni magukat, és ahogy tudtak nagyon meleg szituációkban, nagyon nehéz helyzetekben helytállni. Remélem, hogy évről évre ez a feladat, a játékpercek ezek növekedni fognak. Úgyhogy ez volt a fő tervünk. Szerintem jól sikerült kialakítani a csapatot. Ez a csapat ilyen pillanatban lehetővé teszi azt, hogyha nincs sérülés, akkor egy-egy játékos meg tudjak pihentetni, akár egy magyar bajnoki mérkőzésen, illetve hogyha egy sérülés van, akkor is tudunk egy nagyon erős rotációval kiállni bármelyik ellenfelünk ellen. Jó pár évet dolgozott ez a klub ahhoz, hogy bajnok tudjon lenni, ugyanakkor ezt a bajnoki címet megvédeni, főleg úgy, hogy én szerintem jó pár vetétársunk jóval erősebb kerettel fog kiállni, mint az előző szezonban. Biztos, hogy jóval nehezebb és jóval keményebb feladat lesz. Ez lehet az első döntő momentum, hogy meglegyen az a fajta lehetőségem, a szakmaiságunk az a lehetősége, hogy tudjunk változtatni, és egy-egy új játékos érkeztével tudjuk színesíteni a játékunkat. Nekem meggyőződésem, hogy ez a fajta játékstílus, amit próbáltunk képviselni, és igazából kicsit talán belefáradtunk a rájátszásnak a második felére. Ez a rengeteg mozgás, rengeteg üres elzárás, mindig megtalálni a legjobb helyzetet a támadásainkon belül, és ezt egy agresszív védekezéssel párosítani, ez nagyon fontos lesz. Tovább tudunk majd lépni, tehát nem kell teljesen a nulláról kezdeni. Nagyon rövid lesz a felkészülési időszak, hiszen összesen 4 hét támad rendelkezésünkre a válogatott világbajnoki előselejtezője után, hogy ismét egységes csapatként tudjunk majd föllépni a magyar bajnokság nyitónapján, illetve az Euróliga csoportküzdelmeibe. Úgyhogy ebbe szeretnénk belekapaszkodni, és ezt a játékot, amit játszottunk, ezt kicsit még magasabb szinten vinni a következő szezonban.
Az előző percekben Völgyi Pétert, a DVTK Hunterm női kosárlabda csapatának vezetőedzőjét hallották. Három A-csoportos csapat lesz a rendező Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vendége az idei Sitku Ernő kosárlabda emléktornán. A nyíregyházi klublegenda korábbi csapatai közül a Paks, a Budapesti Honvéd és a Debrecen lép pályára a Continental Arénában Nyíregyházán. A tornát szeptember 6-án és 7-én rendezik meg. A részletekről Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Mindig azokban a csapatokban gondolkodunk először, ahol Ernő mint játékos szerepelt, talán egy év kivételével eddig mindig össze is jött, de megerősíthetem, hogy most minden bizonyan az egyik legerősebb kerettel, legelősebb torna résztvevőkkel tudjuk ezt a Sitku Ernő emléktornát megrendezni, hiszen csupa élcsapat érkezik ide Nyíregyházára, az Atomerőmű ESE, a Deac, illetve a Budapesti Honvéd ESE csapata, mind a hárman elfogadták gyakorlatilag első szóra a meghívást, úgyhogy egy nagyon komoly torna lesz, egy nagyon komoly erőfelmérő, nyilván nekünk itt nem a győzelem a cél, hanem az, hogy ezekre a csapatokba is próbáljunk partiba lenni, és fölvenni az A-csoport ritmusát már itt a felkészülés közepén.
Mohácsi Máté beszélt a Hübner Nyíregyháza stábjáról is.
Szobi Dániel abbajta a versenyszerű kosárlabdázást, ő az eddigi teendői mellett most a felnőtt csapat vérkeringésébe is becsatlakozik, mint edző, amellett, hogy az U21-es csapatnak lesz a vezetőedzője, a felnőttben úgynevezett másodedző vagy segédedző szerepkört fog betölteni, illetve szakmai stábban, edzői brigádban gondolkodunk, tehát Vaskó György, illetve Demeter Ádám, a szabad így fogalmaznom, a mi kutyánk kölykei, itt kezdtek kosárlabdázók lenni, és itt lettek utána edzők, szintén a felnőtt csapat vezetőedzői vagy edzői csapatába fognak tartozni, úgyhogy egy nagyobb stábban fogunk a jövő évben dolgozni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallották. Több száz gyerek vesz részt a Nyíregyházi Akverse nyári úszó és vízilabda táboraiban. Szakács Roland elnököt hallják.
Szerencsém az Aqua Sport Egyesületnek most már a neve és a tapasztalatai, illetve szakmaiságát tekintve nagyon jó ez az iránya, amit nyaranta táborként szervez. Kisebb reklámokkal megyünk csak, és a táborokat feltöltve, a létszámot tekintve hetente 100-110 gyerek van, ami azt jelenti, hogy az 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg. Nekünk ez nagyon sokat számít, mert az éves toborzásunknak ez az alapja. Itt azok a gyerekek, illetve játékosok, akik edzőtáborba is jönnek, jól érzik magukat, azokra számítunk szeptemberi indulásra, mert az utánpótlás képzésben ez az alap, amikor a legkisebbekkel kezdünk dolgozni. Itt az a szerencsés helyzet van, hogy azok a pedagógusok, edzők vannak a táborban, akikkel szeptembertől, illetve edzési időben tudnak találkozni a gyerekek, illetve a szülők. Azok az oktatók fogadják őket az újvárosi úszodába, akikkel itt a táborban találkoznak. A számoknál maradva kb. Olyan 20-30%-a jön vissza a gyerekeknek szeptemberbe. Ez szerintem egy szép szám, ez nagyon sokat számít nekünk, mert ha már egy-egy korosztályos csapatot mindig tudunk alulról építeni, akkor ezzel mi már meg is vagyunk szépen. Őszi kezdés tekintve minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az Észak-Kelet-Teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1-2-3-4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan, most már nyíregyházi csapat, vagy nyíregyházi gyerekekkel, az Észak-Keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságba, a THG-ba, ami már egy összefogott bajnokság országosan, illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz, ami most már publikus, megvan a támogatónk, illetve megvan a csapat, hogy milyen játékosokból tevődik össze, megvan az edző, megvan az irány, de örömmel tudom ezt is bejelenteni, hogy OB2-es csapata lesz újra Nyíregyházának, ami a utánpótlás képzésnek egy nagyon fontos állomása, mert az itt sportoló gyerekek akkor láthatják a útnak a végét, hogy hova lehet még felnőttként is eljutni.
Most pedig az Aqua Else edzőjét, Urbin Tibort hallják.
Minden nap 2 sportfoglalkozás van, reggel úszással és vízilabdával kezdünk, délután is van egy úszásfoglalkozás, több csoportban kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során. Az országos csapatunk már elkezdték a felkészülést, és hát ismét nagy terveket célul kitűztünk magunk elé. Most van lehetőségünk arra, hogy országosba induljunk külön gyerekcsapattal, tehát nem kell ahhoz serdülőcsapatnak is lenni, hogy elinduljunk, de ehhez egy kvalifikációs tornán kell részt vennünk, és ha ott olyan eredményt érünk el, akkor lehetőségünk van arra, hogy külön gyermek-lány csapattal induljunk a bajnokságban. Ugye most északi régióban indultunk tavalyi évben, meg az előtti években, most viszont önálló Nyíregyházi Aquasport Egyesület néven fogunk indulni ezen a tehetséggondozó bajnokságon, tehát ez az országosnak az előszobája. Itt a legkisebbek, most 2012-13-as születésű gyerekekről van szó, de lehet, hogy a 14-15-ös kislányokat is bevetjük, és egy külön bajnokságban megmerettetjük magunkat. Hát itt most a pestiek is, a Dunai Város, tehát a legnagyobb csapatok indulnak. Megyünk, játszunk, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőre ebből a történetből.
A tábort meglátogatta a térségországgyűlési képviselője Szabó Tünde is.
Mindig örömmel jövök ki az Aqua Else-nek a táboraiba, a nyári táboraiba, hiszen rendkívül sok gyereket láthatunk, hogy jól érzik magukat. Ugye a vizes sportágak egyike a vízilabda, a másik az úszás, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen eredményességi utánpótlás nevelési egyesület van Nyíregyházán, amely tényleg példaértékkel működik. Ezt lehet látni az eredményekből, a fiúk és a lányok is hozzák sorra az utánpótlás nevelésben az eredményeket, sőt, most már az U16-os versenyzők közé is adtunk világbajnoki ezüstérmest Urbin Zsófia személyében. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, a gyerekekre, és arra is, hogy igazából tényleg most már Nyíregyháza elmondhatja, hogy nagyon sportos város, bármilyen sportágat ki lehet próbálni a kisgyermekeknek, és lehet sportágat választani, rendkívül jó körülmények közé tudhatja a szülő a gyermekeit, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen biztonságban vannak szakértő kezek között. És hogyha vannak céljai egy gyermeknek, egy fiatalnak, hogy mit érjen el a sportban esetleg, akkor bizony minden adottság megvan arra, hogy képes legyen azokat elérni.
Kedves hallgatóink, Szabó Tünde országgyűlési képviselőt hallották.
Sportösztöndíjat kapott és az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait, valamint vívó pályafutását a nyíregyházi Nyíri Villő. A 20 éves kardvívó a New York-i Wagner College-on lesz gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató, mellette pedig az intézmény vívó csapatát erősíti a versenyeken. Most őt hallják.
Szeptember környékén jött a lehetőség, hogy szükségük van még női kardozóra kint Amerikában, és hát úgy vettem, hogy kapok az alkalmon, mert ez egy soha nem visszatérhető lehetőség, úgyhogy összeraktuk az egyetemi profilomat, egy videót kellett összerakni, amiben bemutatom a vívás tudásomat, illetve a saját magamat. Ezeket aztán kiküldtük a potenciális egyetemeknek, és hát végül most júniusban írtam alá egyébként a szerződést, hogy melyik lesz a befutó egyetem. Tényleg hosszú hónapok vannak mögöttem, ez egy sokkal nehezebb procedúra, mint egyébként én azt gondoltam, de nagyon elégedett vagyok végül a választott egyetemmel. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy egy évet már tanultam a Corvinuson, mert egyrészt angolul tanultam, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem könnyebb lesz, illetve az, hogy már megtanultam milyen kolisnak lenni, azt, hogy nem vagyok itthon, tehát nem egy ilyen óriási ugrás lesz, hanem csak egy nagy ez az egész, de nagyon izgatottan várom az utazást. Nyilván van bennem egy ilyen kis jóleső félelem, hiszen az ismeretlenbe megyek, viszont nem feltem magamat, mert én elég talpra esetnek gondolom magam, illetve már több sportolóval tartom kint a kapcsolatot, úgyhogy úgy érzem, hogy jó lesz, és rendben lesz.
Most pedig edzőjét, Pákei Bélát hallják.
Rengeteg munkakitartás, szorgalom, odafigyelés, és hát ugye a sport az egy személyiségváltozás minden fiatalnak az életébe, és hát amivé vált, hogy ilyen személyiség lett, abban a sport ugye hozzájárul mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez az egész vívó közösségünknek a sikere, a Karca KG, mert akikkel együtt edzett, ugye egy fecske nem csinál nyarat, tehát a többiek is jók, de az, hogy ő egy ilyen amerikai egyetemre ösztöndes sport, vívó ösztöndíjjal ki tudott jutni, ez az egy nagyon komoly érdem.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pákei Bélát, Nyíri Villő edzőjét hallották.
Gyöngyös önkormányzata rendkívüli ülésén tárgyalta többek között a GYAK, azaz a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. Még egy hónapja nem jutottak dűlőre a városvezetők, most minden frakció úgy döntött, hogy elengedi az adósságot. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Egyik volt ez az adósság elengedése. Ez az adósság, ez egy érdekes, hogy valójában nem adósság. Ugye az öltöző építés kapcsán gyakorlatilag ők egy előleg számlát nyújtottak be az MLS felé, amit az MLS a szabály szerint nem fogadhatott el. Tehát azt az anyagot beépítették, az a beruházás elkészült, de a számlát nekünk kellett kifizetni. Magyarul nem is a gyaknak, hanem az önkormányzat fizette ki a gyak helyet. És két évvel előtt úgy döntöttünk, hogy hát az legyen a gyaksara. Visszakértük tőlük 3,8 millió forintjával, 24, 25, 26, 27, tehát egy jó pár év alatt ezt az összeget visszaszerettük volna kapni. De hát épp erről beszélgettünk júniusban is, hogy a gyak gyakorlatilag 8 éve göngyöl maga elét, és nem ez a vezetés, nem ez az elnök, nem ez az elnökség, 8 éve göngyöl maga előtt egy felhalmozott adósságot, egy felelőtlen rossz gazdálkodásból eredően, nagyon szépen kijöttek belőle, de nem tudnak egyről kettőre haladni. Ha még ilyen visszafizetési teher is gátolja őket, erre volt egy kérelmikus, a testület úgy döntött egyhangulag minden frakció, hogy elengedjük a 17,5 milliót. Ez azt jelenti, hogy nincs tartozása felénk, mi már úgyis kifizettük az MLS-ről, én nem kérjük akkor a gyaktól. Törlesztő részletet, amit ők idén befizettek 3,8 millió forintot, azt visszaadjuk nekik, abból most tudnak gazdálkodni. Ez volt az egyik. A másik kérés az volt, hogy a tavalyi NB3-as szereplés után nekik állítólag megígért, de hát ezt hivatalosan nem ígértük, meg erről mindig volt egy vita, hogy ilyen idézőben jó szereplés, ahol teljesen utolsó, szinte alig szereztek pontot, mennyi pénzt érdemelnek, kaptak első fél évre össze 15 milliót, a második fél évre nem kaptak csak 7-8 millió forintot. Tehát kellett volna még hozzátenni ugyanennyi pénzt, erről a testület azt mondta, hogy nem, ez nem volt egy túl jó szereplés, lezártnak tekinti. Viszont, amikor pályázni kellett most, hiszen minden sportszervezet pályázhatott az éves tevékenységére, a gyak valami miatt elfelejtkezett az őszről, hiszen kiestek az MB3, és a megyei első osztályba kiindulni, de az is költséggel jár, elfelejtettek pályázni. És erre most kértek 211 millió forintot, erről úgy döntött a testület, hogy majd a jövő tavaszi 11 millió forintról dönt a következő testület, a mostaniról pedig azt mondtuk, hogy most adunk neki 5,5 milliót, augusztusra pedig, hogyha különböző feltételeknek, költségvetés egyebeknek megfelelnek, akkor még 5,5 milliót. Tehát lesz még egy ülés augusztusban, meg lesz még egy szeptemberben, tehát augusztus végén gyakorlatilag, ha a testület tartja a szavát, akkor ez az őszi fél év, ez nagyjából gazdálkodás szempontjából biztosított lesz az egyesületnek.
Az előző percekben Hisz Györgyöt, Gyöngyös polgármesterét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztővezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A felzárkózó települések programot 5 évvel ezelőtt indította el a kormányzat. 2024-ben már 178 kistelepülésen 29 civil és egyházi szervezet munkatársai végzik szolgálatukat, ami példanélkül álló összefogást jelent a felzárkózást segítő programok történetében. A leghátrányosabb helyzetű falvakban 1000-nél is több szakember és szociális segítő végez mindennapos munkát, a helyszínen nyílt jelenlétpontokról kiindulva. 40 kis településen indultak újra a korábban megszűnt orvosi rendelések, és 21 szociális naperőmű épült, hogy a szegénységben élő kisgyermekes családok ne maradjanak fűtés nélkül. Borsodabaúj Zemplén vármegyében 35 hátrányos helyzetű településen működik a program. Többek között Fulókércsen, Erdenházán, Sajókazán, Szendrőben, Szalonnán, Perkupán, Vizsolyon és más településeken is. A részletekről Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
Egy kormányhatározat sorolja fel a Magyarország 300 legszegényebb települését. A KSH kifejezetten erre készített a mutatót, ami nagyon komplex, rengeteg szempontot figyelembe véve állították össze a 300 legszegényebb települést, tehát messze nem csak a vásárlóerőt vették figyelembe, hanem olyan tulajdonságokat is, mint például a komfort nélküli házak aránya, a 8 általános el nem végzett lakosok aránya, a dolgozók nem dolgozók aránya, a helyben zajló bűncselekményeknek a számát, a koraszüléseket, egyéni nevelésű igényű gyerekeket az általános iskolákban, a továbbtanulási arányokat. Tehát rengeteg-rengeteg olyan szempontot vettek figyelembe, ami összességében azt mutatja meg, hogy az adott településen élő emberek mennyire tudnak élni az élet hozta lehetőségekkel, és ahol nagyon meg vannak fosztva ezektől, tehát nincs sok esély arra, hogy tovább lépjenek, csak inkább a leszakadás jellemzi a mindennapokat, és a problémák olyan súlyúak, hogy önmagukba pénzzel nem lehet már megoldani őket, mert hiába érkezik esetleg pályázati forrás a településre, nem fog megváltozni az ott élő embereknek az élete. Ezeket próbálta a Ponti Statisztikai Hivatal mérhető mutatók alapján csoportosítani, és a felmérésnek az eredményéből nevesített aztán a kormányhatározat 300 települést. Ez a lista már 2019 óta rendelkezésre áll, a magyar közönyben megtekinthető. 2019. július 5-én pedig megjelent az első kormányhatározat, ami a 300 legszegényebb település felemelésére 11-ére meghirdetett felzárkózó települések programnak az elindításával kapcsolatos feladatokat nevezte meg. Óriási feladatról van szó, amire egyszerűen nincs kapacitás, hogy mindenhol egyszerre elkezdődjön. Tehát 5 évvel a program elindulása után még a 300 településből még mindig csak 178 helyszín az, ahol ez a program már működik. Az első évben 31 helyszínen indult el, a második évben csatlakozott hozzá további 36 település, aztán utána a résztvevő települések köre 118-ra bővült, idén most 178 helyszínen zajlik a program, és hát a következő másfél-két évben meg fog jelenni mind a 300 településen. Milyen programelemek indulnak el az első hónapokban? Az a szociális diagnózis alapján dől el. A 178 helyszínből, ahol ugye már zajlik a program, 35 település található Borsod megyében, Hangony, Borsod, Szergyagy, Arló, Járdánháza, Sajókaza, Szendrő, Szalonna, Perkupa, Vizsoly, Hernádvégy, Hidasnémeti, Rakaca, Bódvaszilas, Végardó, Gadna, Szakácsi, Felsővadász, Baktakék, Sejeb, Szemere, Fulókércs, Köncruszka, Vilmány, Novaidrány. Ezek a települések azok, ahol már most zajlik a program. Van, ahol már évek óta, van, ahol ide indult. Ami mindenhol közös, az a legkisebb gyerekekről szóló programelemek, tehát ott a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a feltérképezése, a 3 évnél fiatalabb kis vagy kisebb gyermeket nevelő családoknak az összeírása, az ő körülményeiknek a megvizsgálása, tehát ha például beázik a házuk, tehát hogy muszáj legalább egy szobát olyan állapotba hozni az ő otthonukba, ami méltó és egészséges környezet az ilyen kicsi gyerekeknek, hogy otthonaként szolgálhasson egyáltalán. Tehát nagyon sok például 1000-nél több háznak a beázó tetejét csinálta meg ez a program, ingyen és bérmentve, tehát ez nem azt jelenti, hogy felújította a lakásokat, ahol ezek a családok laknak, hanem hogy nagyon jellemző például megcsúszik egy cserép, vagy eltörik a pala, vagy valami cél megbontja valahol a tetőt, az emberek nem tudják megcsinálni. Nézik, hogy ahol beázik a tető, ott esetleg tesznek alá lavort, vagy odébb költöznek alóla, elveszik alóla a holmiaikat, de úgy marad, és hogy egyre jobban beázik, egyre inkább romosodik a ház, és egy idő után életveszélyessé válik, vagy alkalmatlanná válik arra, hogy lakjanak. De nyilván hiányzik a tudás, nincs rá pénz, azt se tudják, hogy hol kezdjenek hozzá ennek a problémának a megoldásához. Tehát azt mondom, hogy ez a program mindenhol a 3 évnél kisebb gyermeket nevelő családoktól indul el, és aztán szép lassan végigér a falun, és hát nyilván évek alatt egyre több és több elemet épít be a mindennapos működésébe. A kertek felásásától kezdve a munkahelyteremtő vállalkozásokig itt nagyon tágasak a lehetőségek a idővel.
Júliustól ugyan nincs több rendőr Gyöngyösen, viszont már most többet vannak a közterületen, hiszen, mint azt az új rendőrkapitány elmondta, ez a legjobb bűnmegelőzés. Hozzátette továbbá, vannak üres pozíciók, ezért egy megegyezés alapján a tanulmányaikat befejező vármegyei diákok Gyöngyösön kezdik meg rendőri munkájukat. Ezen kívül pedig még 3 cél megvalósulásáról is beszélt. Balogh Tibor rendőrkapitányt hallják.
5 éve kerültem el innen, de azért 5 év folyamatában is én folyamatos figyelemmel kísértem nem csak a Gyöngyösit, hanem egyéb más a többi rendőrkapitányság tevékenységét is. Úgy gondolom, hogy itt egy nagyon jó szakmai tudással bíró gárda dolgozik, és ezt bizonyították azért az elmúlt 5 évben is. Tehát nem kell óriási beavatkozásokat tenni annak érdekében, hogy itt kvázi újra működőképes legyen a rend. Finom hangolások természetesen elkezdődtek. Én az elmúlt 10 évben, amíg itt szolgáltam gyöngyösi rendőrkapitányként, akkor is egy olyan vezetői stílus képviseltem, ami humánus, de kellően határozott ahhoz, hogy azokat a feladatokat és azokat az elvárásokat teljesítsük, amelyek felénk megnyilvánulásra kerülnek, vagy meghatározásra kerülnek. Én azt a 3 célt tűztem ki magunk elé tulajdonképpen, és az a 3 cél, mondhatjuk, egy nagyon általános megfogalmazás. Az első ilyen célunk, és itt nincs sorrendiség, tehát nincs fontossági sorrend. Az első az, hogy a város lakói, illetve a gyöngyösi rendőrkapitányság illetékességi területén lakók, vagy az ide érkezők, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a turisztikai szezonban Gyöngyös Eger, illetve a Tiszató térsége mellett azért a harmadik legfontosabb turisztikai célpont. Tehát az itt élők és az itt ide látogatók biztonságban érezzék magukat, és érezhető legyen az, hogy rendőri jelenlét van a közterületen. A másik célunk az, hogy megfeleljünk azoknak az elvárásoknak, és azoknak a szervezeti teljesítmény minimumoknak, amelyeket felénk, illetve hát minden az ország valamennyi rendőrkapitánysága felé meghatároznak a előjáróink. És harmadikként azt szeretném, hogy az itt dolgozó rendőrök, ezek érezzék jól magukat itt. Tehát itt egy olyan kohéziót kell kialakítani a kapitányságon belül, az egyes szakterületeken belül, hogy csapatként együttműködve tudjunk dolgozni, és hát végeredményben akkor leszek csak elégedett, hogyha ez a három cél egyszerre tud megvalósulni. De vannak üres státuszaink, de azt gondolom, hogy ezzel nem Gyöngyös van egyedül. Mind a bűnügyi állomány terén, illetve a közterületi szolgálati állomány az egyenruhás rendőrök körében. Ezt azért törekszünk minél gyorsabban feltölteni, és ugye főkapitány úr ígéretet tett nekünk arra, és ez már látszik is, hogy a iskolából kijövő kollégák, fiatal pályakezdő kollégák, akik Heves megyébe jönnének, de nem Gyöngyös illetékességi területén élnek, vagy laknak, ők is a gyöngyösi rendőrkapitányságon kezdik meg a pályafutásukat, pont ezzel erősítve a közterületi jelenlétet. Hát későbbiekben természetesen, ha ők úgy döntenek, hogy a lakóhelyükhöz közelebb tudnak majd szolgálatot teljesíteni, akkor ezt majd természetesen toleráljuk, de addig is egy plusz erőt kell, hogy mutassanak itt a térségben.
Közel 100 lakossági ötlet érkezett be a Miskolci önkormányzat részvételi költségvetésének felhasználására. A miskolciak idén is három kategóriában nyújthattak be ötleteket a részvételi költségvetés felhasználására. A Zöldülő Miskolc, a Támogató Miskolc, illetve a közös tereink tematikákra összesen 91 ötlet érkezett be március 1-e és június 30-a között. Az eddigi évekhez hasonlóan a zöld megoldások mozgatták meg leginkább a miskolciak fantáziáját. A részletekről Kovács Kamilla, a Miskolci önkormányzat részvételi referense adott tájékoztatást.
A részvételi költségvetésnek most már egy ideje lezárult az ötletbe küldő szakasza, és ami most van folyamatban, az még várunk egy pár bírálatot a szakosztályoktól, és össze fog ülni a részvételi tanács, és ugye ők döntenek majd arról, hogy az ötletek közül melyik 45 kerül majd szavazásra. 91 ötletünk van, ez kevesebb, mint a tavalyi, de a választások is, tehát egybeesett, nem túl szerencsés módon, ugye egybeesett az ötletgyűjtés időszaka a választási kampánnyal, úgyhogy a fókusz nem az ötlet beküldésen volt, de azért a 90-et is elég jó teljesítménynek tartjuk. Változatlanul egyébként a zöld témák viszik a prímet, illetve nagyon sok közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ötlet is érkezett, hogy hol nyissunk elő, de kerékpárosokat például, vagy gyalogosokat, tehát ilyen veszélyes kereszteződéseknek a biztonságosabb áttételére, ez minden évben szokott lenni. Szoktak is ezek az ötletek egyébként nyerni, tehát ezt fontosnak tartják az emberek, de ami most érkeztek tűzfalaknak a megfestésére vonatkozó ötletek, a legnagyobb volumenben a Dajka átkötésnél keletkezett ugye hosszú tűzfal, érkeztek pásítás, az mindig sláger a ötletek között, különböző parkosítás, kisebb játszótereknek a kialakítása, a nyilvános vécék is ugye minden évben több ötlet is érkezik ebből a kategóriából. Megint volt a kerékpártárolóknak a helyzete, árnyékosítás, tehát ezek a szoktak lenni a tipikus ötletek, azt kell, hogy mondjam. A kategóriánk ugye változatlanok a kezdetek óta, három kategória van, a Zöldülő Miskolc, a közös terelink és a gondoskodó Miskolc. Ebben a három kategóriában szoktuk várni az ötleteket. A részvételi tanácsba egészen múlt hét péntekig lehetett jelentkezni. Ezen a héten kerülnek ugye kiválasztásra a részvételi tanács tagok, és hamarosan szerintem ma-holnap a meghívót is megkapják. A részvételi tanács az ötleteknek a rangsorolását, priorizálását végzi, mivel sok ötlet jött be, és több ötletet szokott a szakmai bírálat átengedni, megvalósíthatónak tartani, de hogy ugye melyik 45 legyen az, amelyik végül szavazásra kerül, azt választja ki a részvételi tanács. Tehát ők ilyenkor átnézik a szakosztályoknak a véleményeit, kialakítják azokat a szempontrendszereket első körben, ami alapján az ötleteket rangsorolni fogják. Tehát ez, hogy ne annak az elkerülésére, hogy ugye ne az ilyen személyes szimpátiájuk legyen a mérvadó, hanem az, hogy mennyire fenntartható, tehát mennyire költséges mondjuk a fenntartása, hány embernek jelent ez mondjuk az életében valamilyen pozitív változást. Tehát ilyesmiket, nem tudom, hogy most mi lesz, de biztos vagyok benne, hogy most is hasonló kiválasztási szempontokat fognak összeállítani a részvételi tanács tagok. És akkor utána egy ilyen magányos műfaj kezdődik, hogyha még megállapod, hogy mi alapján pontoznak, akkor szépen ugye mindenki saját maga elkezdi az ötleteket pontozni, az ötleteket ők előre megkapják, tehát már egyfajta ismerettel érkeznek erre a tanácsülésre, de ha valaki ott olvassátok, akkor sincs semmi, tehát mindenkit megvárunk, hogy végezzen bele, és akkor a pontokat mi összesítjük, és ez a pontrendszer dobja ki az első 45-öt.
Gyöngyösváros egészségügyéért kitüntetésben részesült dr. Kovács István, a Bugát Pál Kórház sebészeti osztályának főorvosa, aki 1987-ben a szülészet nőgyógyászati osztályon helyezkedett el. Néhány hónap után azonban úgy döntött, hogy a sebészeten folytatja munkáját. Szakmai hírnevét a gyógyító munka mellett konferenciákon tartott előadásai a vármegye határain túl is elvitték. A kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Amikor tájékoztatták önt, hogy kitüntetést kap, hogy fogadta?
Örömmel és hát köszönettel, hálával, főként azoknak, akiknek eszébe jutottam, hogy talán egy ilyen kitüntetésre méltó vagyok, ez nagyon hálás vagyok. Hát aztán természetesen a képviselőtestületnek is hálával tartozom, akik némelyikük valószínűleg ismeretlenül is bizalmat szavazott nekem, úgyhogy örömmel fogadtam, és tényleg hálás szívvel. Végig gondolva a munkámat, talán vannak olyan részei, ami alapján nem is teljesen méltatlanul.
Főorvos úr, egy nagyon barátságos, nagyon közvetlen embert látok magam előtt.
Köszönöm szépen.
És nyilván egy ilyen hivatásnál nagyon fontos a betegeknél ez a szemlélet, hogy egy olyan orvos, aki nem csak testi, hanem lelki orvos is, tehát valahol megérinti a betegeknek a lelki világát is, amikor beszél vele, a hivatástudat, mint olyan, mennyire játszik erős szerepet ebben a változó világban az ön életében is.
Ma a hivatástudat nélkül ezt lehetetlen csinálni, tehát természetesen lehet pénzért is gyógyítani, meg az embernek valamiben meg is kell élni, ez természetes dolog, de igazándiból azt megérezni, hogy egy beteg milyen lelki állapotban, milyen félelemmel, esetleg milyen kíváncsisággal jön oda az emberhez, mit szeretne, hogy szeretné. Ez nem egy szakma, hanem ez tényleg egy hivatás. Egy olyan kapcsolat, ami nélkül én nagyon nehezen tudom elképzelni az orvoslást. Ugye manapság vannak trendek, ami abba az irányba halad, hogy ezt az egész történetet tegyük személytelenebbé. Nem tartom helyesnek. Egyáltalán. Tehát gyakorlatilag mindenféle mesterséges intelligenciának átadni ezt a kapcsolatot, én úgy gondolom, hogy egy kicsi embertelen. De hát ez az én véleményem.
Nagykátáról származunk, Szegeden végeztünk, és Gyöngyösön töltötte már a hatod évet is. A medikus éveket, és azóta is töretlenül ebben az intézményben dolgozik.
Így van.
Főorvos úr, akkor a szakirányválasztás. Mert nyilván nem sebésznek indult ez annak idején,
nem.
És akkor mégis az lett a történet vége, akkor erről is beszéljünk.
Szülésznőgyógyászként kezdtem a szakmát, az orvoskodást, de aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy a szülészetnőgyógyászatnak nagyon kicsi az a területe, ami a műtétes része, tehát az operációs rész, főleg itt Gyöngyösen, úgyhogy gyorsan fél év után át is nyergeltem a sebészetre, és hát itt a sebészetben próbáltam különböző területeken megszerezni a tapasztalatot, amivel gyógyítani is lehet igazándiból. Hát ez két terület főképp, amiben úgy gondolom, hogy van némi közöm a gyöngyösi sebészethez, ez az egyik a laparaszkópos sebészet, aminek már a legelején, a kezdetek kezdetén is részese voltam, a másik pedig a pajzsmirigy sebészet.
Új partnerekkel, megújult arculattal került forgalomba a Miskolci turisztikai kártya, amely 14, 48, 72 és 120 órára vásárolható meg. A kártya tulajdonosai ingyen és korlátlanul utazhatnak a helyi közösségi közlekedéssel, és egyszeri belépést biztosít számukra a Szeleta Park látogatóközpontba, a Miskolci állatkertbe, az Anna Barlangba, a Herman Otto Múzeumba, valamint a barlangfürdő és az Ellipszum is ingyenesen látogatható. Továbbá a kártya tulajdonosai szervezett városnéző sétákon is részt vehetnek. A turisztikai kártyák elfogadó helyeiről új katalógus készült, ami elérhető a Turinform Miskolc irodában és az ingyenes szolgáltatást nyújtó partnereknél. A részletekről Tóth Bodnár Krisztina, a Midmár Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Nem annyira új ez a kezdeményezés, hiszen a Miskolc PASZ turisztikai kártya az 2015 óta létezik. Igazából ennek most a megújítása zajlott az elmúlt hetekben. Maga a kártyának a megjelenése újult meg. Bővült a partneri kör, a kártya elfogadó partnerek köre, illetve egy nagyon ütős, úgy gondolom, imásfilmet készítettünk a Miskolc PASZ-ról, és hát ezzel lehet majd találkozni a közeljövőbe a különböző közösségi csatornákon. Igyekeztünk mindenféle igénynek megfelelni, aki csak egy napot tölt, egy hosszú hétvégét, de azokra is gondoltunk, aki akár majdnem egy hetet is Miskolcon kíván tartózkodni, úgyhogy négyféle időtartamra szólnak a kártyáink, 24, 48, 72, illetve 120 óra, és ami érdekes még, hogy gondoltunk külön a gyerekekre is, úgyhogy külön megvásárolható gyerekkártya változatban is ezek a kártyák, és kétféle módon, közösségi közlekedés használatával vagy anélkül, hiszen még arról nem beszéltünk, hogy mit tartalmaz a kártya. Teljesen ingyenes a közösségi közlekedés használata, és a legnagyobb látnivalóink egy alkalommal ingyenesen látogathatók az itt tartózkodás alatt. Végig mennék a ingyenes partnereinken, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy partnereink közt köszönhetjük őket. Kezdetektől fogva ugye a legnagyobb, legismertebb nevezetesség a városnak a Miskolctapolca barlangfürdő. Hozzájuk csatlakozott az Ellipszum élményfürdő megnyitása után a Selyemréti strandfürdő, a Miskolci állatkert, a Herman Otto Múzeum, ugye ők csatlakoztak a most megújult képtárral, ami nem régiben került átadásra, és emellett még a Lilafüreden a Szent István és Anna Barlang is látogatható. És amit még nem is mondtam el, hogy a garantált tematikus sétáink is, amelyek átívelik majdnem az egész évet márciustól novemberig, azt is ingyenesen várjuk a látogatókat arra az időpontra. És mi egy új elfogadó helyre, az pedig a Szeleta Park látogatóközpont, hiszen ők alig fél éve működnek, és őket is fel lehet keresni ezzel a kártyával ingyenesen. Kétféle módon lehet hozzájutni a kártyához, vagy itt a központi irodába, a Sétáló utcában, a Turinform Miskolc irodába, illetve most szezonálisan működtetünk áprilistól október végig Miskolctapolcán is információs pontot, ami nyáron például a 7 napján nyitva van, ott is meg lehet venni, illetve a másik megoldás az online változat, van egy külön weboldala a kártyának, a miskolcpass.com, és ott néhány egyszerű lépés után pár perc alatt megvásárolható a kártya, és akkor nem is szükséges igazából nem egy plastikkártyát kap a vásárló, hanem egy QR kódot, és az a kód hordoz minden fontos információt is a telefonján keresztül, csak fel kell mutatni majd a pénztárakban, és már bebocsátást is nyert.
Középiskolás diákok számára hirdette meg immáron 5. alkalommal a Miskolci Egyetem az 5 napos ingyenes földtudományi élménytáborát, amelynek során a résztvevők a műszaki föld és környezettudományi kar oktatóival, kutatóival együtt Bogács környékét fedezhették fel. A szakmai programokon túl a tábor azzal a céllal jött létre, hogy közelebb hozza egymáshoz az országban azokat a diákokat, akik a földrajz, geológia, a természettudományok, környezettudományok iránt érdeklődnek. A részletekről professzor dr. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet oktatója adott tájékoztatást.
Ez a tábor már szerencsére sok éves múltra tekint vissza. Alapvetően még akkor hoztuk létre, amikor a Miskolci Egyetemre szerettünk volna érdeklődő, földtudomány iránt érdeklődő, a talajtan iránt érdeklődő hallgatókat csábítani. És hát ugye a mai világban az a nagy probléma, hogy a természettudományok iránt kevesen érdeklődnek, már pedig a végén ezt az országot valakinek futtatni kell, tehát az ipart, a termelést, a bármit, amihez kellenek ezek a természettudományi ismeretek, úgyhogy ezek fontosak, és hogyha a talajtanra visszatérünk, akkor hát nyilván a mezőgazdaságtól a környezetvédelemig, a vízbázisvédelem, mindenben ott van a talajnak a szerepe, a klímától kezdve, és hát aki ezt csinálja, látja, hogy ez mennyire nagyon fontos, és közben azt is látja, hogy mennyire a társadalomban nincs benne. Nem ismerik egyáltalán, azt se tudják, hogy létezik ilyen tudomány, hogy talajtan. Pedig én azt gondolom, hogy az egyik legnemzetibb tudományunk, nagyon kemény hazai és sikeres múltra tekint vissza, világvezető, nagyon sok szempontból az 1900-es évek elejétől Magyarországon volt az első nemzetközi talajtani konferencia 1909-ben, és sorolhatnám, de most nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ennek ellenére, hogy az agrár, a földrajz, a környezet mérnöki szak, ez a három plusz, ugye az agrárban most beleértettem kivételesen a kertészetet, meg beleértettem az erdészetet, tehát amik így direkt módon biomasszát termelnek, de ugye még mellette a környezetmérnökök ott vannak, meg ugye ott vannak a földrajzusok, akik alapkörben tanulják. És valami hihetetlenül érdekes dolog, csak mivel nem jelenik meg, vagyis megjelenik a földrajzkönyvekben, de mégis úgy érintőlegesen a kötelező említsük meg, mert kötelező részre a földrajztudományoknak, beszéljünk róla, de hát már nagyon sokan azok sem értenek hozzá, akik beszélnek róla, mert nem kaptak információkat, nem kaptak olyan mélységű ismereteket, miközben azt látom, hogy ezek a gyerekek, akik évről évre jönnek a mi kis táborunkba, a legnagyobb nyári melegben ássák a szelvényeket, utána olyan hihetetlen lelkesedéssel beszélnek róla, és amikor a tábor végén összefoglaljuk, hogy na hát akkor meséljetek róla, mi volt a legjobb, mi az, ami tetszett, mi nem tetszett, mi volt a legjobb? A szelvényásás. És ez valami hihetetlen dolog, de visszatérve az, hogy igen, ennek múltja van, tehát olyan most lesz 6. alkalommal megrendezve, a Miskolci Egyetem, most már a Magyar Talajtani Társaság, és a KITE ZRT együttműködésében, mindig Nádudvaron, ugye a KITE nagyon sokat segít nekünk, ők adják a helyszínt, meg kihoznak gépeket, önvezető traktor, minden, ami így esetleg a technológia oldaláról érdekelheti a fiatalokat, mi pedig ugye ássuk a szelvényeket, és megmutatjuk, hogy milyen hihetetlen nagy a talajtani változatosság, még egy 1-2 hektáros táblán belül is. Alapvetően ugye középiskolásokat céloztunk meg, ugye, mint az elején mondtam, beiskolázási céllal indult. Ez egy kicsit kibővült, mert a beiskolázás mellett most már egy olyan talajtan népszerűsítő célt vállalt fel, és pontosan azért, mert ott van ez a 20-25 fiatal gyerek, és akkora vízhangja van az esetek jelentős részében, annyira élvezik, a sajtó is kijön. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit bekerül a köztudatba általuk, az ő hátukon keresztül, tehát ez is nagyon fontos, de alapvetően ugye középiskolás korosztály célzunk, meg ami nagyon fontos, az a nagyon szeretnénk az oktatói, a tanári kart bevonni. Idén, most hosszú idő után, eddig volt egyszer vagy kétszer, hogy egy vagy két tanárunk volt, idén most megint van két tanár, aki csatlakozik, ami talán az egyik legfontosabb, mert ha ezek a tanárok jönnek ki, akkor ugye nem csak a gyermekben próbálunk elérni valamit, a kicsit a világnézetében, meg a talajtani ismereteiben, hanem akkor egy sokkal képzettebb tanárbácsi, tanárnéni fog odaállni a katedrára, és azzal a lendülettel, lelkesedéssel nem a tankönyv szavait fogja visszaadni, ami a gyerekeket nem kapja el, hanem valóságos, érdekes tudást visz tovább. Úgyhogy gyakorlatilag középiskolások, de volt már általános iskolásunk is, tehát egyáltalán nem zár ki senki semmit, tehát aki érdeklődik, és van hely, akkor azt örömmel látja.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.